tudományok határán. A beszéd.
Köszöntöm a hallgatókat! Tudományok határán a beszéd című műsorunkat hallják. Pap Johanna vagyok, logopédus. Vendégeim az ELTE BTK fonetikai tanszékének oktatói, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársai. A rádióműsor az EPER, vagyis az Első Pesti Egyetemi Rádió segítő közreműködésével jöhetett létre. A gyermeknyelvi kutatások és a gyermeknyelvi beszédadatbázis bővítésének folyamata hasonló a felnőtt nyelvihez, a megvalósítás viszont több nehézséget is rejthet. Vakula Tímeát, tudományos segédmunkatást arról kérdeztem, milyen módszerekkel lehet vizsgálni a gyermeknyelvet.
Régen először az volt, hogy voltak ilyen szülői naplók, amikor az anyák felírtak bizonyos dolgokat a gyermekeikről, például mi volt az első szó, azt mikor mondta, vagy reggeli tevékenységek közben miket szokott mondani, és hasonlók. Ezeket a nyelvészek összegyűjtötték, és akkor elemezték. Ez az volt a probléma, hogy viszonylag szubjektív, illetve a szülők nem mindig vezették meg. Nagyon nehéz volt azoknak a szülőknek, akiknek nem csak egy gyermeke volt, hanem mondjuk több. Nem is jutottak belőle a kutatók olyan sok adathoz. Azután a következő lehetőség az a megfigyelés, amikor a gyermeket a saját kis környezetében társaival vagy szüleivel beszélgetve nézzük meg, hogy ott miket mond, vagy milyen módon, illetve pont Gósi Mária tanárnő szokta mondani, hogy mindenféle vizsgálat nélkül is lehet egy gyermek beszédről valamit megállapítani, csak le kell ülni és beszélgetni vele 3-4-5 percen keresztül, és már is el tudjuk helyezni, hogy ő akkor milyen szinten is van, hogyan beszél, de nyilván most már vannak célzott vizsgálatok, illetve adatbázist is építünk a fonetikai tanszéken, hogy megtudjuk, hogy mi a tipikus fejlődés, és hogy az egyes korosztályokra milyen sajátosságok jellemzőek.
Vakula Tímeát arról is kérdeztem, hogyan zajlik a gyermekekkel a hangfelvétel készítés?
Egyáltalán nem könnyű, sőt, inkább nagyon nehéz. Minden életkorban megvan az, hogy mi okoz problémát, vagy nehézséget inkább. Alapvetően ugye a felvételvezető oda megy egy óvodába, vagy egy iskolába, tehát valamilyen intézménybe, és nem szakítja ugyan ki a saját környezetéből a gyermeket, tehát nem viszi stúdióba, de mégis elmegy vele egy másik helyiségbe, egy logopédiai szobába, vagy kisterembe. Ezzel a gyermeket egy ilyen feladatszituációba helyezi. A 3-4 éves kicsik még nem tudják, hogy ez mit jelent, csak fura nekik, hogy ott van egy idegen néni vagy bácsi, akivel beszélgetni és játszani kell. A nagyobbakban viszont már ott van a helyzethez való alkalmazkodás, és akkor egy kicsit emiatt nehezebben oldódhatnak fel, az iskolásokkal már sokkal könnyebb. Inkább azt mondom először, ami jó. Például a diktafont, ezt nagyon érdekesnek találja az összes gyermek, és hogyha rögzítünk tőlük egy mondatot, és azt visszahallgathatják, akkor utána sokkal oldottabbak lesznek, illetve nem zavarja mondjuk őket már az, hogy van egy eszköz az asztalon, ami rögzíti az ő beszédüket. Nagyon szokta őket érdekelni a sok kép meg játék, amit viszünk magunkkal, úgyhogy ha feloldódnak, akkor ez a felvételi körülmény része az egészen jóvá válik. Viccesnek találják azt is, hogy olyan mondatokat kell megismételniük, amiket ők nem feltétlenül értenek, viszont a spontán beszédet azt nagyon nehéz rögzíteni velük, mert mi viszonylag folyamatos, önálló, kevés megszakításos spontán beszédet várunk, amiben lehetőleg a felvételvezető sem beszél bele. A kicsik nagyon elvárják azt, hogy folyamatos visszacsatolás legyen, tehát nem elég nekik az, hogy ami a felnőtteknél, hogy bólogatunk, meg mosolygunk, hanem szükségük van arra, hogy ezt verbalizáljuk is, tehát hogy aha, ügyes vagy, stb. Mond tovább, ezek ugye később mind nehézséget okoznak majd az annotálásban. Illetve nem mindig értik, hogy miért kell nekik sokat beszélni valamiről. Tehát lehet, hogy szerintünk nagyon izgalmas mondjuk az, hogy éppen milyen kiránduláson voltak az óvodával, de lehet, hogy ők valami teljesen másról akarnak beszélni. Vannak ilyen menő témák, mint a szuperhősök, meg a hercegnők, házi állatok, de vannak olyan gyermekek, akik meg teljesen extrém egyedi dolgokról szeretnének beszélni, mint mondjuk térképészet, vagy YouTube vlog csatorna készítése, és sokszor nehéz odáig eljutni, hogy mi is az a téma, amiről szívesen és sokat beszélne a gyermek.
Dr. Horváth Viktória, a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa, személyes élményén keresztül mesél a hangfelvételi nehézségekről.
Kimentünk az egyik kolléganőmmel egy iskolába, nagyon nehéz, azért ezeket meg kell szervezni, szóval a szülőnyilatkozatok, hogy hozzájárulnak, az igazgatónővel beszélni, vagy igazgatóval ugye aláíratni, megszervezni, kiutazni, hangrögzítő, gyerekek jönnek, mennek, szóval egy problémás történet volt, és felvettünk már 10 gyereket, azt hiszem egy-egy ilyen minidisk felvevővel mentünk akkor még, és amikor felvettem az utolsót, akkor azt láttam, hogy a lemezről az első 10-et letörölte, mert nem volt már hely. És akkor egy ilyen elegáns mozdulatot csinált, hogy formatálta a lemezt, és újra kezdte az elsőtől. Na, azt gondoltam akkor, hogy elhagyom a pályát, a pillanat, hogy én soha többet ilyet nem. Ott romokban voltam, igen, és akkor újra meg kellett szervezni azt, hogy még egyszer kimenjek. Szóval ilyen is előfordul egy ilyen kísérletes helyzetben.
Manapság sokszor elhangzik, hogy mennyivel több beszédhibás gyermek van, mint egykoron. Igaz lehet ez az állítás, vagy a diagnosztikai módszerek finomodtak, fejlődtek? Vakula Tímeát, tudományos segédmunkatást és dr. Bóna Juditot, habilitált egyetemi docenst kérdeztem.
Szerintem ez egy elég összetett kérdés, tehát nem gondolom, hogy több lenne a beszédhibás gyermek, mint volt. Nyilván vannak körülmények, amik nehezítik az elsajátítást, és emiatt mondjuk lehet, hogy több olyan gyermek van, akinek több időre lenne az elsajátításhoz, és több szülői segítségre, vagy több segítségre az intézménytől, illetve vannak olyan gyermekek, akik nehezebb körülmények között kezdenek el most nyelvet elsajátítani, mint mondjuk régebben, de nem látok olyan tendenciákat, hogy annyival több, mondjuk megkésett beszédfejlődésű gyermek lenne. Nyilván az is befolyásoló, hogy a diagnosztikában mit és hogyan címkézünk. Szóval nyilván az is befolyásoló, hogy a diagnosztikában a szakemberek melyik gyermeket mikor milyen övezetbe teszik. Függ attól is, igen, hogy több gyermeknek van egyáltalán lehetősége arra, hogy eljusson egy vizsgálatra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, mert több a szakember, aki ezzel foglalkozni tud, de ugyanakkor mondjuk fejlesztésre is több lehetőség van. Tehát, hogyha szerintem ezt a nagy számot, amit gondolnak, megnézzük mondjuk 10 éves korban, akkor kiderül, hogy nincsen igazából jelentősen több beszédhibás gyermek, mert addigra már behozzák a hátrányukat.
Viszont az tény, hogy egyre több gyereknek van szükség arra, hogy segítsenek, mert olyan hátrányok vannak a családban, amik megnehezítik az anyanyelves sajátítást. Ugye erről beszéltünk már az előbb, és Timi is említette, tehát akárcsak a család szerkezete, pszichés problém, tehát olyan értelemben pszichés problémák, hogy valami lelki trauma éri a gyermeket. Már az hatással lett az anyanyelva sajátításra. Nagyon sokan allergiások mostanában. Ugye az allergia is, hogyha a kiskorban kijön, és mondjuk sokáig okoz valamilyen problémát a gyermeknek, mondjuk nem hal rendesen, mert bedugul a füle, vagy bedugul az orra, ez mind-mind már lassíthatja az anyanyelv elsajátítást. Vannak olyan gyermekek, akiknek mondjuk már az egyensúlyérzékük kell is zavarban, ugye akkor ez is ott kezdődik, hogy akkor először fejlesztik az egyensúlyukat, ez is befolyásolhatja akár a beszédet. De nagyon sok a koraszülött is Magyarországon, tehát Európához képest több. Ugye most már évtizedekkel ezelőtthöz képest sokkal kisebb babákat is életben tudnak tartani, és akkor ők hátrányban lesznek az időre született gyermekekhez képest az anyanyelves sajátításban. Tehát abban teljesen igaza van Timinek, hogy 10 éves korra, ha odafigyelnek, akkor nem lesz különbség, de ugye ezeket a babákat viszont igenis fejleszteni kell, és már korán el kell kezdeni fejleszteni.
De akkor inkább azt mondhatjuk, hogy a tipikusság határai tolódnak el, tehát hogy nem az van, hogy ők hibásak vagy rosszak, hanem az, hogy egyszerűen több segítségre van szükségük, és a több segítség nélkül ők az adott életkorban atipikusnak számítanak, de fejlesztéssel felhozhatók a tipikus szintre.
Beszédtudományi sorozatunk utolsó adásának végén abban bízva búcsúzom önöktől, hogy sikerült olyan érdekes részletekre rávilágítanunk, melyek akár tovább gondolásra is érdemesek. Megtisztelő figyelmüket megköszönve búcsúzom. Viszont hallásra!